Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Fogadjuk szeretettel a kórház missziónak a beszámolóját dr. Farkas Edén a kórház lelkész vezetésével.
Áldás békesség, nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan állnak itt mögöttem, akik mind a kórház missziót képviseljük, és hálatelt szívvel állunk meg Isten előtt, hogy egy újabb évet elvégezhettünk a kórházban, egy újabb éven át ott állhatunk a beteg gyermekek és a családjaik mellett. Szeretnék a körünkben két vendéget köszönteni, két főorvosnő jött el hozzánk a kórházból, az egyikük már járt nálunk, dr. Pap Rózsának hívják, ő akkor kéréssel érkezett hozzánk, most arról szeretne beszámolni, hogy hogyan hallgatta Isten meg ezt a kérést, amit ő a gyülekezethez intézett.
Amint talán sokan emlékeznek rá, 2016 nagy szombatján egy nagyon súlyos, gyakorlatilag kis reménnyel az életbe induló éget gyereket vettünk föl. Az ő betegségéhez, gyógyításához kértük az önök segítségét az előző itt jártunkkor. Ez a gyerek a napjainkban ünnepelte a 9. születésnapját, a Jóisten meghallgatta sok imát, és köztünk tartotta. A készülék, amire nagy szükségünk volt sürgősen, elsősorban az ő kezelésére, de a többi égetnek a javára is szolgál, beszerzésre került, használjuk. A Jóisten megengedte, hogy köztünk van ez a kisfiú, és az élet veszélyen túl van, az élet gondjain viszont nincs túl, és nagyon sokáig nem lesz túl. Köszönjük az eddigi imáikat, és kérjük továbbra is, mert ha arra gondolunk, hogy egy 9 éves gyereknek mi mindent kell elviselnie ezzel a betegséggel és gyógyulással kapcsolatban, ez igazából emberfeletti erőt kíván, amit ez a kisfiú tulajdonképp egészen jól próbál uralni, szerezni. Biztos, hogy a sok ima ebben segít. A kötések, a fölkészülés, hogy újabb műtét, a műtét utáni tornák, és hát egyáltalán az, hogy miért maradt életbe, hogy mire fogja tudni az életét használni, tehát a rehabilitáció még borzasztó keserves, nehéz perceket szerez neki is, és mindnyájunknak. Úgyhogy kérjük továbbra is az imáikat, és hát hálát adunk a jó Istennek, hogy a 9. születésnapját együtt ünnepeltük a napokban. Köszönöm.
És köszönjük az anyagi segítséget is, amit ahhoz az eszköz megvásárlásához nyújtott a gyülekezet, ami nagyon sokat segít ennek a kisfiúnak a jobb életminőség elérése érdekében. A másik főorvosnő, akit szeretnék bemutatni, dr. Németi Ágnes. Ő pedig arról fog nekünk beszámolni, hogy hogyan is van jelen Isten a kórházban, a munkánkban.
Németi Ágnes vagyok, a megyei kórház gyerekintenzív osztályán dolgozom gyerekgyógyászként. Altatóorvosként gyerekeket altatok különböző fájdalmas beavatkozásokhoz, így az előbb említett kisfiút is nagyon sokszor altattam a kötéscserékhez. Napi munkán során súlyos, sokszor életveszélyes állapotú gyermekekkel és kétségbe esett szüleikkel találkozom, akik a magas szintű orvosi munkán túl lelki támaszt is remélnek tőlünk. Ez sokszor nagyon nehéz, hiszen mi gyógyítók is gyakran vagyunk fáradtak, csüggettek. Előfordul, hogy a racionális orvosi eszemmel már nem sok esélyt látok a gyógyulásra, de természetesen nem adhatjuk fel, hiszen számtalanszor tapasztaltam már csodás gyógyulásokat is. Amikor minden erőfeszítés ellenére józan ésszel már nem volt esély a felgyógyulásra, de az összefogás és az ima ereje által meggyógyultak, gyógyíthatatlannak hitt gyermekek. Az egyik ilyet számomra felejthetetlen emlék azé a kisdedé, aki otthon játszás közben gombelemet nyelt le, ami megakadt a nyelőcsövében. A gombelemben lévő sav nagyon veszélyes, nagyon gyorsan kimarja a nyelőcső falát, Ilyenkor rövid idő áll rendelkezésünkre, hogy eltávolítsuk azt. Sajnos ennél a kisfiúnál szövődmények léptek fel, kiukadt a nyelőcsöve, és súlyos, életveszélyes, vérmérgezéses állapotba került. Az életfontossági szervei lassan felmondták a szolgálatot, leállt a veséje, lélegeztetőgéppel lélegeztettük, és félő volt, hogy már a szíve sem bírja sokáig. Minden orvosi erőfeszítésünk ellenére napról napra hanyatlott az állapota. Kezelőorvosaként, végső kétségbeesésemben, kórházlelkészünktől Farkas Edinától kértem segítséget. Őszinte szívvel kértük az úttól a gyermek gyógyulását, közösen imádkozva beteg ágyánál. Hiszem, hogy az odaadó ápoláson és az orvosi tudáson túl imánk is hozzájárult a gyermek gyógyulásához. Jó, hogy a beteg ágynál nem vagyunk egyedül. Szerencsések vagyunk, hogy Edina személyében nagy tapasztalatú és odaadó kórházlelkészünk van, akire mindig számíthatunk. Tudom, hogy minden gondomat, aggodalmamat megoszthatom vele, és nem csak a szülők félelmének és fájdalmának enyhítésében számíthatok rá, jelenléte számomra is megnyugtató, erőt adó. Hamvas Béla szerint az ember csodából van, de a valóságban él. Tudom, hogy sohasem vagyok egyedül, a mindennapok valóságában is velem van Isten, hitem és az ima erejével bízhatok csodás gyógyulásokban. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Mi is köszönjük szépen a beszámolókat. A mi hitünket is erősítette, azt gondolom, mind a két beszámoló. Most pedig szeretném az önkénteseknek megköszönni a 2016-ban végzett munkájukat. Az ő segítségükkel 76 gyermek, 45 családtag és 5 orvos vehetett részt a kórházi istentiszteleteken. Szeretnék róluk néhány szót személyesen is szólni. Először dr. Borsos Évát kérem. Éva néni lelkesedése a beteg gyermekek iránt azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon régen kezdődött, és még ma is tart, és azt gondolom, hogy tőle kell megtanulnunk ezt a titkot, hogy hogyan lehet a beteg gyermek elé olyan lelkesen és hűségesen odaállni, ahogy ő tette, korábbi éveiben is, és most is segítőként. Köszönjük szépen a munkádat, Éva néni! A legfiatalabb segítőnk Farkas Patrik, aki idén augusztusban lesz 14 éves, és már nagyon várja azt, hogy 14 éves legyen. Biztosan sok gyerek várja azt, hogy betöltse a 14. életévét, de Patrik valami nagyon különös dolog miatt várja ezt. Azért, hogy amikor betölti, akkor utána már feljöhet az osztályokra, és hívogathatja ő is a beteg gyermekeket és a családjaikat az Isten tiszteletre. Hát már több éve segít nekünk, most énekkel és verssel tud szolgálni az Isten tiszteleteinken, de nagyon várjuk, hogy meglegyen a születésnapja, és hogy feljöhessen az osztályokra is. Isten áldjon meg, Patrik, és köszönöm szépen a több éve tartó munkádat közöttünk. Lévai Ruth, ő egy új önkéntesünk, nem olyan régen szolgál még közöttünk. Az ő segítségével a gyermek onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályon tartunk minden hónapban egy-egy bibliaórát a gyermekeknek, és 2016-ban az ő segítségével 127 gyermek, 91 szülő és 6 dolgozó épülhetett Isten igéjéből. Ebből a 6 dolgozóból 5 orvos volt. Köszönjük szépen a munkádat! Hulvei Irén, aki nagyon régen segít már nekem a kórház misszióban, 2016-ban ő töltötte a legtöbb vasárnapot a kórházban, ő mondta el a legtöbb bibliai történetet a gyermekeknek. A vasárnapi Isten tiszteleteken, és ezentúl a betegágy mellé is gyakorta fölment, és eljött az ünnepkörökhöz kapcsolódó biblia órákra is, ahol az ő szolgálata is hozzájárult ahhoz, hogy ezeken az ünnepkörökhöz kapcsolódó bibliai foglalkozásokon, tehát karácsony, húsvét, pünkösd előtt 228 gyermek, 89 családtag és 30 kórházi dolgozó hallhatta Isten igéjét. És ezentúl még azt is szeretném kiemelni, mert igazából sose tudtam neki megköszönni még, hogy minden áldott szentestén ő az, aki eljön velem a kórházba, és amíg mások otthon ünnepelnek a családjukkal, ő addig ott van velem a kórházba, és hívogatja a gyermekeket, a felnőtteket az Isten tiszteletre. Úgy köszönöm szépen, Irénke, a munkádat ebben az évben is, és az előző években is. Molnárné Aldai Márta, akit sokan ismernek közülünk, Ő a hívogatáson túl, amit nagy hűséggel végez, segít az önkéntes beosztásnak az elkészítésében is, ami talán egyszerű hétköznapi feladatnak látszik, viszont nagyon sok utánajárással jár időnként, de ő ezt vállalja türelemmel és hűséggel. Ezt szeretném neki megköszönni. Isten áldjon meg Márti. És szeretnék két emléklapot átnyújtani a két főorvosnőnek is, akik ellátogattak ma közénk. Ezzel köszönjük meg közöttünk a szolgálatukat. Isten áldja meg főorvosnő munkáját a beteg gyermekek között, és ugyanezt kívánom a németi főorvosnőnek is. A gyülekezetnek pedig azt kívánom, amit az önkéntesek emléklapjára is írtam idén, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Kívánom, hogy talán néhányan közülünk tudjunk úgy is hűek lenni Istenhez, hogy úgy szolgáljuk őt, ahogyan ezek az önkéntesek a kórházban. Nagyon nagy szükség lenne egy-két új önkéntesre, hogy még több munkát végezhessünk, és hogy még több gyermek és felnőtt hallhassa Isten igéjét. Hogyha valakit erre Isten indít, akkor kérem, hogy jelezze nekem, hogy felvehessük egymással a kapcsolatot. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen a beszámolót a kórház misszió szolgálatáról. Mindig eszméltet bennünket arra, hogy az imádságban soha nem szabad megrestülnünk, és hogy egy karnyújtásnyira innen tőlünk mennyire sok gyermek és család, szülő van, akiknek szükségük van a keresztjén szívek támogató imádságára. Isten áldását kívánjuk a kórház misszióban szolgálók mindennapjaira, szolgálataira. Istennek szent lelke, szállj le most mi ránk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 18. részében, a 21-től a 35-ig terjedő versekben. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt: nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, s elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak és elmentek, jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét minnyájunknak lelkébe, azért, hogy ezen a mai napon is Istenünknek szent lelke felszabadíthasson bennünket arra, hogy el tudjuk engedni fájdalmainkat, gondjainkat, sérelmeinket, a bántásokat, a múltat. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged végtelen szeretetedért, kegyelmedért, azért, Urunk, hogy megőriztél bennünket az elmúlt hét napjaiban, S az elmúlt éjszaka sötétjéből is neked volt hatalmad, Urunk, előhozni bennünket a világosságra. Úr Jézus, jövünk eléd, mert szomjazzuk a te fényedet, a te világosságodat, és szeretnénk ma is beleállni a te igéd fényébe, hogy az megvilágítson, hogy új életet mutasson számunkra. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy oly sok minden tartogat és őriz a mi szívünk, a mi emlékezetünk, és oly sokszor ezek az emlékek annyira fájdalmasak, hogy nem is tudunk tőlük megszabadulni, nem tudjuk őket elengedni. Légy irgalmas nekünk, Urunk, mert nekünk is számtalan bűnünket engeded el, amikor mi azt könyörögve kérjük Jézus Krisztus nevében. Taníts bennünket, Urunk, és a mi szívünket bátorítsd meg, szabadítsd fel, Urunk, arra, hogy el tudjuk engedni a haragot, a nehezszelést, a fájdalmat, a keserűséget, amelyet mások okoztak nekünk, s adj, Urunk, nekünk szívbeli megszomorodást e fölött, amikor mi okoztunk ilyen fájdalmat szavainkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel másoknak. Mennyei édesatyánk, maga az Úr Jézus könyörgött a golgotai keresztfán, amikor körülölelte őt az a sok ember öklét rázva, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Urunk, megvalljuk előtted, hogy lelki felindulásainkban, érzelmi elragadtatásainkban sokszor mi sem tudjuk, hogy mit cselekszünk, Urunk. Nem meggondoltan hozunk döntéseket, nem megfontolva formáljuk meg a mi szavainkat az ajkunkon. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevébe könyörgünk. Ezért szeretnénk eléd hozni, Urunk, ma is, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, mert a te igédben élet van, életre vivő erő az, Urunk, mindnyájunk számára. Így hordozd az ige hirdetőjét testben, lélekben, gondolatban, hogy átadhassa számunkra az általad elkészített üzenetet. S, Urunk, nyisd meg szíveinket, hogy nyitott szívvel tudjuk fogadni a te üzenetedet, a te jelenlétedet. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy légy a betegek gyógyítója, légy, Urunk, a gyászba megtört szíveknek vigasztalója, s add nekünk, Urunk, a te lelkednek szabadságát, mert hisszük és valljuk, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabaddá lesz. Jöjj közénk, Urunk, és szólj hozzánk, áld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának a 6. részéből, a 12. versből, az Úr Jézusról tanult imádság magyarázatának a folytatása képpen. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Kedves testvérek, amikor gyerek voltam, elég korán megtanították otthon is, meg aztán az iskolában is sokat hangsúlyozták még nekünk, hogy addig nyújtózkodja, még a takaród ér. Hát, ezt kezdetben nem nagyon értettem, de aztán elmagyarázták, hogy mi akar ez lenni, hogy úgy kell sáfárkodni, gazdálkodni a pénzzel, hogy ne költsem el, tudni kell azt beosztani, és így tovább. Ehhez hozzátartozik az is, hogy nem kerülünk adósságba. Azonban be kell látni azt is, hogy a magyar társadalom túlnyomó része szinte képtelen elkerülni azt, hogy adósságba kerüljön, mégpedig azért, mert arra nincsen általában az embereknek pénze, hogy 15, 20 vagy 30 millió forintot csak úgy elővegyenek a zsebből, és kifizessék egy lakásért. Márpedig lakni kell valahol. Minden másra be lehet osztani a pénzt, használt autót lehet venni, hogyha újra nem telik, nyilván, és így tovább. Tévé nem létszükséglet, tehát minden másban el lehet kerülni azt, hogy adósságba kerüljünk, de lakásvásárlásnál elég nehéz. És hát amikor az ember adósságba kerül, akkor az bizony törleszteni kell. És hát emlékszünk arra, hogy egy olyan 10 évvel ezelőtt nagyon kedvezőek voltak a devizahitelek, és rengetegen akkor úgy látszott, hogy talán még felelős módon is, felvettek nagy összegű hiteleket, mert az akkori perspektívájukból úgy tűnt, hogy 15-20 évig ezt a bizonyos összeget fogják tudni biztonsággal törleszteni. Aztán jött a gazdasági válság, és emlékszünk rengeteg ilyen beszámolóra, hogy valaki felvett mondjuk 10 millió forint hitelt, törlesztette 5-6 éven keresztül, talán kifizetett több millió forintot, és még mindig 9 millió forint a tartozása, hogy szinte alig csökkent valamit. Még olyan elképesztő eset is volt, hogy növekedett. Nagyon nagy megkönnyebbülés volt sokak számára, amikor a kormány próbált rajtuk segíteni. És ez valóban csak segítség, mert az adósságot, ahogy mondtam, azt ki kell fizetni. A bankok nem olyanok, hogy azt mondják, hogy ó, hát akkor engedjük el, majd lesz valahogy, majd kigazdálkodjuk máshonnan, ott kell a profit. Legfeljebb a tisztességtelen hasznot voltak képesek csökkenteni. Miért is mondtam el mindezt? Azért, mert az úri imádságban, amikor azt kérjük, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, az itt található eredeti szövegben szó szerint azt olvassuk, hogy engedd el a mi adósságunkat, ahogyan mi is elengedjük azok adósságát, akik velünk szemben tartozással vannak. Tehát szó szerint Jézus itt adósságról beszél. És mindez nagyon jól mutatja az bűn természetét, hogy a bűnt is, mint az adósságot egyszerűen nem lehet letörleszteni, ledolgozni, hogyha az túlzottan nagymértékűvé válik. Folyton nő, és nincs esély rá, hogy elfogy. Legalábbis erről olvastunk, hogy erről hallhattunk az Úr Jézus példázatában, amit nagy tiszteletű asszony az Isten tisztelet elején felolvasott. Ott azzal találkozunk, hogy volt egy adós szolga, aki 10 000 talentummal tartozott az ő urának. Tudni kell, hogy a talentum az egy zömmel arany mértékére használt mértékegység, vagy arany mérésére használt mértékegység 49 kg-ot jelent. 49 kg-nyi aranyat jelentett egy talentum. Ennek a szolgának 10 000-szer ennyi volt a tartozása. Óriási, szinte felmérhetetlen, elképzelhetetlen mennyiségű tartozás, pénz, vagyon ez. Tegnap egy kicsit matekoztam, megnéztem az arany sűrűségét, meg ilyenek, és kiszámoltam, hogy ez körülbelül 25 köbmétert jelent. Csak hogy tudjuk, mihez viszonyítani. Mert ha csak súlyat mondunk, hogy az hány tonna, az más, de 25 köbméter, tehát egy átlagos panelház nagyobb szobájának a teljes űrmértéke. Mind aranyból. Tömör arany. Óriási mennyiség. Elképzelhetetlenül nagy mennyiség ez. Az Úr számadást tartott, azaz eljött az ideje a dolgok rendezésének. A király hívatta az adósait, hogy adjanak számot az adósságukról, mit tettek vele, elkezdték-e a törlesztést, mennyi van még hátra, és így tovább. És ekkor derül ki, hogy ennek a szolgának ekkora hihetetlen mértékű adóssága van, és hát az is nyilvánvalóvá válik hamar, hogy ő ezt nem fogja tudni törleszteni, nem fogja tudni sohasem visszaadni. Méltó a börtönre, jogos, hogy valamilyen módon mégis egy picit visszakapjon az Úr ebből az adósságból, hát azt mondja, hogy akkor vagy börtönbe zárjuk, vagy eladjuk rabszolgának, vagyonelkobzást tartunk, és így tovább. Persze ez is csak egy csepp a tengerben. Egy nagyon-nagyon pici összeg a 25 köbméternyi aranyhoz képest. Igen ám, de amikor jön az ítélet, akkor ő elkezd könyörögni. Azt mondja, hogy légy türelemmel, meg fogom fizetni. Igyekszem, mindent megteszek, hogy én ezt a törlesztést véghez vigyem, hogy visszaadjam a pénzt. És a király nagyon jól tudja, hogy ez nem fog menni. Teljes mértékben tisztában van vele, hogy nem fogja tudni visszaadni ezt a pénzt. Lehetetlen. És éppen ezért úgy dönt, hogy elengedi az adósságot. Azért csak, mert könyörgött. Mert ő ezt kérte. Mert megalázkodott előtte. És az Úr úgy van vele, hogy annyira nagy a tartozása, hogyha ő most csak azért is megpróbálja bevasalni, olyan nevetségesen pici összeget tud rajta visszahozni, hogy egyszerű kegyelmet gyakorolni. Ahhoz a 25 köbméternyi aranyhoz, a 10 000 talentumhoz képest, amit ez az ember fel tud mutatni, elenyészően pici. Akkor menjél. Akkor elengedlek, és irgalmat gyakorol felé. Megérdemelni a büntetést, de mivel könyörgött, ezért elengedi a tartozását. Az egyik fontos üzenet ebben a történetben nem az a fő üzenet, de fontos üzenet, hogy az Úr az időben tart számadást. Időben. Tudjuk, hogy ez a történet Istenről is rólunk szól, és hogy mi vagyunk az adós szolgák, akik ezzel az óriási tartozással rendelkeznek Istennel szemben. És a kegyelem az, hogy Isten időben figyelmeztet az adósságunkra, hiszen tudjuk, hogy lesz majd egy végső számadás az életünkről az utolsó ítéletkor, de akkor már nem lehet változtatni, akkor már nem lehet kegyelemért könyörögni, az élet és ezzel együtt a megtérés lehetősége véget ért. Nincs tovább. Ezért van egyház. Ezért vannak lelkipásztorok, ezért vannak távoli vidékeken misszionáriusok, hogy hirdessék minden embernek, Istennel szemben adósságotok van, és ez a bűn, és ezt rendezni kell, mert Isten kegyelmes, irgalmas, és megbocsátja a bűnöket, de csak a megbánt bűnöket. Csak a megbánt bűnöket. És éppen ezért nem lehet majd arra hivatkozni az ítéletkor, hogy hát tudod, Uram, én nem is tudtam erről az egészről, mivel Isten mindent megtett azért, hogy erről bennünket értesítsen. Mindent megtett. Olyan ez, mint amikor valaki szembe megy az autópályán a forgalommal. Minden esztendőben találkozunk ezzel. Van, amikor többször is. Bemondják a tévébe, halljuk a rádióba, olvassuk az interneten, hogy már megint valaki szembe közlekedett a forgalommal, és nem értjük, hogy ez hogy sikerült. Úgy tűnik, hogy az állam, a törvények, a közlekedés fenntartó, vagy nem tudom milyen vállalat, hogy mindent megtesznek azért, hogy ott egy irányba lehessen haladni. Táblák jelzik a kötelező haladási irányt, záróvonal van felfestve, a sáv úgy van kialakítva, hogy egyszerűen teljesen logikátlan, hogy én az ellenkező irányba induljak el. Még az út is fel van festve, és mégis vannak, akik szembe mennek. Mit kellene még tenni? És Istennek vajon mit kellene még tenni velünk? Különösen most a 21. században. Tévében, rádióban, interneten, templomokban, művelődési házakban, újságokban, és ezer más módon hirdetjük, hogy bánjátok meg vétkeiteket, és térjetek meg, mert még most van lehetőség az adósság eltörlésére. Van lehetőség rendezni a bűnöket. Nem mondhatja senki Istennek, hogy én erről nem tudtam. Nem mondhatja. Annyira sok helyen találkozunk ezzel, hogy lehetetlen, hogy valaki nem találkozik vele. De ez az ige most, itt ebben az órában nekünk szól, akik itt vagyunk Isten házában, akik hétről hétre hallgatjuk Isten igéjét. És tőlünk is megkérdezi az Úr, te, aki itt vagy minden héten, te rendezted már az adósságodat? Neked megvannak bocsátva a bűneid? Ha jön majd a számadás, ott lesz a nyakadon ez az óriási adósság? Vagy mi lesz akkor? Mert Isten felajánlotta az ő kegyelmét. Minden héten ki van hirdetve, el van mondva. Az Úr megmutatja, hogy mi a méltó jutalma az eladósodott rabszolgának. Mi ránk sem vár jobb sors, mert aki bűneiben marad, az Isten nélkül marad az ítéletben. Viszont gondoljunk bele a másik oldalba, hogy milyen felszabadító, örömteli és boldogító, amikor nincs többé bűn. Micsoda öröm az, amikor el tudom mondani, hogy eltöröltettek a bűneim. A rengeteg megfizethetetlen adósságom. És mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus fizetett meg helyettünk. Az ő szenvedése, halála volt a fizetség a bűneinkért. Természetes, hogyha valaki ezzel tisztában van, aki ezt átélte, tudja, az onnantól kezdve igyekszik hálás lenni ennek az Istennek, aki ennyire szereti őt, és aki ilyen nagy áldozatot vállalt érte. Természetes, hogy akar az ő kedvében járni, az ő akarata szerint élni ebben a világban. Így lesznek az emberek keresztjének ki, ami azt jelenti, hogy Krisztus követő ember. Mert az, hogy én megszabadított vagyok, hogy Isten engem jobban szeret mindennél, ez engem hálára kötelez. De mit jelent Isten akarata szerint élni? Mit jelent az ő kedvében járni? Hát, sok mindent tudunk mi erről, az az igazság. A baj talán kevésbé az, hogy nem tudjuk, hogyan kellene Isten akarata szerint élni, sokkal inkább az a probléma, hogy tudjuk, hogy hogy kellene, csak nem tesszük. Ilyen például az is, hogy meg kellene bocsátanunk egymásnak. Éppen úgy, ahogyan az Úr is megbocsát nekünk. Ezt kérjük ebben az imádságban minden nap, amikor ezt elmondjuk, amikor imádkozunk. Úgy bocsásd meg, Urunk, a mi vétkeinket, ahogyan majd mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt kérjük. Ha nem tudok megbocsátani, úgy kérem, akkor én magam kérem, nem kell nekem sem a te bocsánatod. Hát, legyünk őszinték, mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy én megbocsátok, de nem felejtek. Vagy jön ő még az én utcámba, vagy azt mondom, hogy ezt nem felejtem el neki sohasem. Nem szólok én erről, de nem felejtem el sosem. Ezek mind azt fejezik ki, hogy nem értjük, vagy nem akarjuk érteni Isten akaratát. Mert a megbocsátás azt jelenti, hogy a bűn nem létezik többé. Amit elkövettek ellenem, azt rendeztük, és nincs. Nem vesszük elő többé. Azonban a történetbeli szolga nem így tett. Ő a királytól kölcsön kapott rengeteg, mérhetetlenül sok pénzből hitelezett is másoknak. Bizniszelt vele, ugye? Tehát nyilván nem a saját pénzéből adta mondjuk a másik szolgának azt a 100 dénárt. És amikor tartozik az egyik szolgatársával, aki tartozott neki ezzel a bizonyos 100 dénárral, azaz 100 napszámmal, rögtön követelte rajta a pénzt, és mivel az nem tudott fizetni, azt mondta, akkor menjél a börtönbe. Majd eladom a családodat is, mindenkit, azt majd abból visszakapom a tartozásodat, az engem megillető pénzt. Pedig, nem tudom, feltűnt-e, miközben nagy tisztelet asszony olvasta az igét, hogy betűről betűre ugyanazokkal a szavakkal könyörög a 100 dénáros szolga, a 100 dénárral adós szolga, mint a 10 000 talentummal adós szolga. Az egyik megkapta a bűnbocsánatot, ő viszont már nem volt hajlandó elengedni a tartozást. Még haladékot sem volt hajlandó adni. 100 dénár. Nem volt ez azért annyira kevés pénz, 1 dénár volt abban az időben a napszám. Mondhatjuk azt is akkor tulajdonképpen, hogy 100 napi munkabérünk, 3,5 szűk 3,5 hónapi munkabérünk. Hát ezt összeszámoljuk, azért ez egy jelentős összeg. Ha most nekünk valaki ennyivel tartozna, mi is örülnénk neki, hogyha minél hamarabb megadja ezt a pénzt. De ha abban a koordinátorrendszerben helyezzük el ezt a 100 dénárt, hogy ennek a fickónak viszont 25 köbméternyi arany volt a tartozása, akkor mindjárt azt jelenti, hogy ez semmi, mint a magyar teljes államadóság, meg valaki kölcsön ad nekem 100-ast. Körülbelül olyan viszonylatban van a kettő egymással. Teljesen érthető az embereknek a felháborodása az eset miatt, akik erről tudtak. Akik hallották azt, hogy a 10 000 talentumos szolgának hogyan lett elengedve minden adóssága, és hogy ő utána hogyan volt irgalmatlan a neki adós 100 dénárral adós szolgatársának. Mindenkinek bántotta az igazság érzetét. Mindenki felháborodott rajta. Mert először nyilván felhúcsúdtak, hogy milyen nagy lelkű ez az úr, és utána pedig teljesen ledöbbentek, hogy ő pedig, aki kegyelmet kapott, ennyire kicsinyes, és ennyire önző, és durva lelkű, és irgalmatlan. El is vitték őt vissza az úrhoz, és aztán kiderült, hogy akkor nincs kegyelem. Ezért olyan kritikusok sokszor a kívülállók a templomba járók felé többek között, mert azt mondják, hogy ha te olyan keresztjén vagy, ha te olyan hívő ember vagy, akkor miért viselkedsz így vagy úgy? Vagy azt is mondják, hogy miért nem tudsz megbocsátani? Persze sokszor az ilyenek mögött rossz indulat van. Nekem is volt többször ilyen eset, hogy valaki nagyon megbántott, és utána az arcomba vágta. Te keresztjén vagy, neked meg kell bocsátani. De azért van ezek mögött, a kritikák mögött sokszor igazság. És látjuk a példázatból, hogy a király visszavonta a kegyelmét, és börtönbe záratta ezt a szolgát. Az adóssága újra állt, mivel ő nem volt képes elengedni a másik adósságát, bűnöket megbocsátani. Nagyon fontos az Úr számára, hogy mi megbocsássunk egymásnak. Elegészen odáig, hogy aki ezt nem hajlandó megtenni, az akár a megnyert kegyelmét is elveszítheti. Hiszen miért ne maradjon Isten is kegyetlen azokhoz, akik irgalmat nyertek, de ők maguk kegyetlenek maradnak. Hát, mindezzel egyet tudunk, azt gondolom, érteni, egészen addig, amíg nincsenek sérelmeink. Amíg nincsen megbántottságunk, amíg úgy harmonikusan élünk embertársainkkal. Mindenre rá tudunk bólintani, és azt mondjuk, igen, igaza van a nagy tiszteletű úrnak, ez így van, meg kell bocsátani. Na de mi van akkor, amikor én magam érzem azt, amikor nem a másikról van szó, vagy úgy egy elméleti kérdésről, hanem rólam. Amikor azt érzem, hogy engem megtaposnak, a lábukat törlik belém, kigúnyolnak, kibeszélnek, keresztbe tesznek, ellehetetlenítenek, hazugságot terjesztenek rólam, rágalmazzák a családomat, akkor is ilyen könnyű megbocsátani? Akkor is ilyen könnyen kirázok a kis ujjunkból? Hát ezt tanította Jézus. Meg kell bocsátani, persze, meg van bocsátva minden. Ez egy nagyon nehéz dolog. Az egyik legkényesebb dolog a keresztény életünkben, megbocsátani a másiknak. Tudjátok, hogy kinek volt a legnehezebb megbocsátani? Istennek. Istennek volt a legnehezebb megbocsátani. Azért, mert ő az egyszülött fia életével fizette ki a mi adósságainkat, és előre fizette ki. Az Úr Jézus tökéletesen büntelen volt. És amikor ő az életét adta értünk, ott az emberek a kereszt alatt nem letérdepeltek és könyörögtek, hogy bocsásd meg a vétkeinket, hanem azt kiabálták fel neki a keresztre, hogy ha te vagy az Isten fia, szállj le onnan, majd akkor hiszünk neked. Meg korábban leköpködték, meg a fejére tövis koronát húztak, meg megostorozták, meg mindenfélével rágalmazták. Pedig ő semmilyen bűn nem követett el. Az Úrnak a legnehezebb megbocsátani, mert mi nem kértünk tőle bocsánatot. Szó sem volt arról, hogy bocsásd meg a vétkeinket. És ő mégis előre odaáldozta Krisztust, hogy aztán, ha mi megértjük végre, hogy mennyire szeret bennünket, és oda borulunk a kereszt alá, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg nekünk, akkor létrejöjjön a bűnbocsánat, és hogy felszabaduljunk, hogy örök életünk legyen. Mi éppen ezért tudunk szintén megbocsátani, mert mi nézhetünk Jézus Krisztusra, aki így adta az életét értünk. Ez lehet az egyetlen ok arra, hogy megbocsássunk. Az összes többi ok nem létezik. Racionálisan ez nem megy, mert a sérelmek objektívek. A bántás létezik. A bocsánat akkor tud létrejönni igazán, hogyha imádságban Krisztus elé visszük. Másképp csak nyelünk, másképp csak lefolytjuk a haragot. Fontos törekedni a sérelmek megbeszélésére. Akkor történik meg teljesen, tökéletesen a megbocsátás, amikor a vétkes képes belátni a bűnét, és bocsánatot kér, akarja rendezni, a másik fél pedig megbocsát. Ha ez a kettő találkozik, akkor valóban megtörténik az, hogy a bűn eltűnik, és akár borzasztóan egymásra haragudó, dühös, egymás gyűlölő emberek még barátokká is lehetnek, mert rendezték a dolgot. Az egyik bocsánatot kért, a másik megbocsátott. És az azt jelenti, hogy akkor ezt teljesen rendeztük. Fájdalmas volt az a vétek, az a sérelem, amit az én káromra elkövetett, de a bocsánatkéréssel és a megbocsátással ezt elrendeztük. El van simítva, el van gerebézve, és nem hánytorgatjuk fel többé. Persze, ha Sátán majd ezt előhozza, abban biztosak lehetünk, hogy ő azt folyamatosan fogja majd emlegetni. Folyamatosan a gondolatainkba idézi. De nekünk ilyenkor mindig tudatosan és erősen vissza kell nyomni. Nem, mi ezt rendeztük. Főleg keresztényként Isten előtt ezt rendeztük, nincs tovább. Ezekre nem akarunk emlékezni. Azt gondolom, még ezzel is egyetértünk. Na de mi van akkor, amikor a másik nem kér bocsánatot? Mi történik akkor, amikor a másik nem hajlandó belátni, hogy ő vétket követett el, vagy ha esetleg még be is látja, azt mondja, ő nem kér bocsánatot, az biztos. Na akkor mit teszünk? Akkor is kell megbocsátani? Vagy akkor mondhatjuk, hogy örök harag, vagy ahogy gyerekek mondják, örihari. Erre egy nagyon szomorú történetet tudok elmesélni, elmondani. Mentálhigiénés szakemberként dolgoztam egy idősek otthonában, és ebbe az otthonba behoztak egy alkalommal egy kedves, jól öltözött, jól szituált, szépen választékosan beszélő asszonyt. Tényleg élvezett volt vele beszélgetni. Néhány hete volt ott az otthonban, egy alkalommal a szobatársa, akin már erősen jelentkeztek az agyérelmeszesedésnek a tünetei, azt mondta róla, hogy ellopta a cipőjét. Ezen az újonnan beköltözött asszony borzasztóan felháborodott. Én soha életemben nem követtem el semmilyen gyalázatos dolgot, soha nem loptam. Tisztességben megöregettem, és itt vádolnak meg engem, és így tovább. Nagyon-nagyon felháborodott. Kikelt magából, az igazság érzete kiáltott. Hát, nagyon nehéz volt kezelni ezt a helyzetet. Végül úgy döntöttünk, hogy felkutatjuk a szobájukat. És akkor elkezdtük keresni a cipőt, és megtaláltuk. Kiderült, hogy a régebben bent lévő néni eldugta valahová a cipőjét, és aztán elfeledkezett róla. Addigra ez a másik asszony nagyon leamortizálódott, és egyre ziláltabbá vált, egyre szétszórtabb lett. Próbáltam a másik asszonyt, a régebb óta bent lévő, a vádló asszonyt arra rábírni, hogy kérjen bocsánatot. Nagyon nehéz volt, több napba telt, de végül bocsánatot kért. Akkor elkezdett egy kicsit helyre jönni ez a másik asszony. Aztán eltelt vagy két hét, és újra ugyanelőfordult ugyanez, megint megvádolta, de most pénzzel, ellopta a pénzemet. Hát sejtettük, hogy nem történt semmi ilyen. Ez a másik asszony megint teljesen kiborult, még inkább maga alá került, és hát a pénzt meg sokkal nehezebb már bizonyítani, hogy most elvette vagy nem vette, mert a cipő az adott. Azt megismeri, hogy melyik kié. De hát pénze mindenkinek van. Megnéztük a pénztárcáját, úgy tűnt, hogy abból tényleg nem hiányzik pénz, meg hát ismertük őt már, hogy öreg, beteg állapota nyomán valószínűleg ő csak már beképzeli ezeket a dolgokat. És akkor én próbáltam megint mondani, hogy legyen kedves, fogadja el, hogy nem lopott el magától semmit, és kérjen bocsánatot. Nem volt rá hajlandó. És az döbbenetes volt látni, ahogy ez a másik, a megvádolt asszony csak ment össze. És akkor már szinte könyörögtem a másiknak, hogy nézze már meg, hát itt fog elpusztulni ez az asszony, kérjen már bocsánatot, magának nem telik semmibe. Nem volt rá hajlandó. És néhány hét után ez asszony, akit megvádoltak, a demens részlegre került. Alig tudott beszélni, mozogni, totálisan leépült. Teljesen. Mert nem tudott megbocsátani. Ő egész életében tisztességesen élt, tisztességesen viselkedett, és ő úgy érezte, hogy őt kivették a becsületéből. Igaza volt? Igaza volt. De mit ért az igazával, hogy nem tudott megbocsátani? Hogy tönkrement. Hogy teljesen tönkrement az élete. Testvérek, van, hogy az életben nem ideálisan mennek a dolgok. Nincs minden sérelmünk tökéletesen rendezve. De mi ilyenkor nézhetünk arra, aki mindenki bűnéért szenvedett és az életét adta. Annak a bűnéért is, aki én ellenem vétkezett. Ha ő nem rendezi, akkor legfeljebb úgy jár, mint a gonosz szolga. De én akkor járok a legjobban, hogyha elengedem a tartozását. Csak azért is, mert nekem az Úr sokkal többet bocsátott meg. Testvérek, így legyen teljessé az életünkben, a szívünkben az Úr imádság ezen kérése. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy eljöttél értünk ebbe a világba, és értünk adtad az életedet, akkor, amikor mi még bűnösök voltunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy sokkal nagyobb a te irgalmad, a te szereteted, mint a mi bűneink, hogy ott a Golgotai kereszt minden szenvedése bőségesen elég a mi minden bűnünk megbocsátására. Mi is a 25 köbméternyi adóssággal rendelkező szolgák közé tartozunk. Hogyha őszinte bűnbánatot tartunk, akkor tökéletesen ilyennek látjuk magunkat. Bárhová nézünk, bűnök terhelnek bennünket. Tisztátalan vagy gonosz gondolatok, cselekedetek, mulasztások, elszólások. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk. Nem tudunk mit eléd hozni. Nem tudunk felsorolni semmilyen érdemet, ami miatt méltók lennénk arra, hogy nekünk megbocsáss. Egyedül a te kegyelmedre tudunk appellálni. Egyedül abban tudunk bízni, hogy hozzánk is irgalmas vagy. Kérünk téged, Urunk, hogy ebből az irgalomból, ebből a rendkívül gazdag elengedésből hadd jusson másoknak is. Szeretnénk, Urunk, nem garasoskodni a másik emberrel, aki ellenünk vétkezett, hanem el akarjuk engedni a vétkét. Sokszor kiállt az igazságérzetünk. Ilyenkor is az van bennünk, hogy de akkor ki fogja megbüntetni a bűnt. Urunk, tudjuk, hogy te vagy az igaz bíró. Ezt is rád akarjuk hagyni. Neked mindenre van hatalmad. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben hadd legyen megnyugvásunk, bizalmunk és békességünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így áld meg az életünket, tedd teljessé a te szereteted által. Könyörgünk azokért, akik nincsenek közöttünk, mert betegek, rengetegen küszködnek az influenzával és más betegségekkel, te légy, Urunk, az ő gyógyítójuk. És imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, sokan vannak most ezekben a napokban, itt közöttünk is, akik fájdalmakat, terheket hordoznak, akár frissen elköltözött szerettük miatt, akár régebb óta gyászt hordoznak szívükben, légy hozzájuk, Urunk, irgalmas. Te töröld le könnyeiket, és vigasztaló kegyelmeddel vedd körül őket. Köszönjük, Urunk, hogy mindent rád bízhatunk. A te kegyelmedbe ajánljuk az életünket, e vasárnapot, a jövő hetet. Áldj meg bennünket munkáinkban is, segíts, hogy a te követségedben járhassunk, bárhol is vagyunk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.